Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Lakner Zoltán politológus, a jelen főszerkesztője a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
Jó reggelt kívánok.
Miért nyert Trump?
Hát a fő ok szerintem alapvetően a gazdasági elégedetlenség. Szóval tulajdonképpen, ha az ember most megnézi a számokat, tehát a választás után, amit most lehet tudni a választói eloszlásról, meg szándékokról, annyiból nem változott semmi júliushoz képest, hogy az amerikai választópolgárok legnagyobb részét a gazdaság helyzete, a saját gazdasági helyzete érdekelte, és a gazdasági üzenetek hitelességében tetszik ez nekünk, vagy sem, értjük, vagy sem, igazságosnak tartjuk, vagy sem. Én például Biden gazdaságpolitikáját történelmi léptékűnek gondolom, ami majd átalakítja az egész amerikai gazdaságnak az arculatát a következő évtizedben, szóval én sajnálom, hogy ez így van, de mégiscsak arra gondoltak a választók, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve. És bár Harris gazdasági üzenetekkel kapcsolatos elfogadottsága javult a kampány során, de a választónak ugye egy voksa van, és akár ha 20 ponttal jobb Trump megítélése a gazdaság területén, akár ha 5-tel, ha ez a fő szempontja a választók döntésének, akkor Trumpra fognak szavazni, és ez történt. És ez volt tulajdonképpen az egész versengésnek a kiinduló pontja, ha kiinduló pontnak lehet tekinteni mondjuk az idei nyarat, a Biden-Trump vitát, Biden visszalépését, Harris fellépését, és ezen a dolgon egyszerűen nem tudtak változtatni a demokraták, és vagy alapvetően nem tudtak változtatni, tehát nem tudták átfordítani, és ugye van egy másik dolog, amiről talán most egyre többet beszélnek, hogy, és ez nem ennek a kampánynak volt az eredménye, hogy megváltoztak bizonyos szavazói csoportok észlelései, vagy megváltozott a magatartásuk, tehát az a hatalmas fölény, amit a demokraták egy egész korszakon keresztül élveztek, a legnagyobb kisebbségek szavazóinak a körében, az nagyon, nagyon jelentősen módosul, döntően ugye a fekete férfiak és a latinó férfiak körében a republikánusok nagyon nagy mértékben előre törtek, és úgy tűnik, hogy tehát az a konzervatív, én tudom, hogy Trump nem konzervatív, szóval mielőtt fölháborodnak a választók, de ugye rálátják, vagy belelátják a tényleg konzervatívok a saját értékeiket az ő szövegeibe. Tehát az a konzervatívabb családkép, életfelfogás, valláshoz való viszony, ami például ezekben a választói csoportokban jelen van, az felülmúlta azt, amit a demokraták üzentek a rasszizmussal összefüggő diszkrimináció elutasítása kapcsán. És ez egy hosszan hömpölygő változás volt, amire úgy tűnik, hogy a demokraták nem tudtak válaszokat adni. Hát nagyjából ez a két tényező, tehát Trump olyan szavazói csoportokban tudta javítani az elfogadottságát, amelyekben utcahosszal vezettek korábban a demokraták, és a gazdasági elégedetlenség, frusztráció, ez a kettő együtt tulajdonképpen egy ilyen kiszerelhetetlen hatásmechanizmushoz vezetett el, és szerintem ez alapvetően vezetett Trump győzelméhez.
Akkor ebből nekem az következik, hogy tulajdonképpen nem Trump nyert, hanem Kamala Harris vesztett, és akkor, hogyha viszont ez következik...
Vagy Joe Biden vesztett,
igen, illetve hát, hogy következik-e mindebből az, hogy a demokraták vesztettek, hogy van-e itt valami tartós értékválság, és egyfajta átfordulás.
Ez nagyon érdekes kérdés, szerintem erről sokat kell majd beszélgetnünk, mert ha megnézitek az eredményeket, tehát most már, nem tudom, Nevadában szerintem még mindig kávészünet van, de hogy mondjuk, ahol végigszámolták az összes voksót, ott már vannak végeredmények, tehát hogy Wisconsinban végül is 0,9% volt a különbség, amikor legutóbb ránéztem, és Pennsylvániában 1,9%, szóval erre én azért nem mondanám, hogy ez a progresszió általános, katasztrofális krízisére utal. Kicsit talán a 2012-es választásra emlékeztet, akkor ugye fordítva volt a demokraták ugyanúgy, mint most a republikánusok, az összes akkori csatatérállamot takra megnyerték. Egyiket sem nagyon, de mindegyiket megnyerték. Most ugyanezt csinálta a Trump kampány, szóval ez nem egy értékválság ebből a szempontból, sőt, ugye voltak a választással egy időben, illetve a választás megelőző hónapokban több államban népszavazások, ugye abortusz ügyben, ami ugye kinyílt egy legfelsőbb bírósági döntésnek a kapcsán, és több, most is, több republikánus államban a reprodukciós jogok fenntartása, vagy akár kiterjesztése mellett döntöttek olyan államokban, ahol egyébként republikánus többség van, és messze a republikánus elnökjelölt kapta a legtöbb szavazatot, tehát korábban Kansasben, most ezen tegnap előtti választáson, Montanában, tehát ezek full pirosak, tehát republikánus államok, és győztek az abortusz párti, vagy nem szeretem ezt a kifejezést, szóval, hogy a döntési szabadság melletti voksok. Tehát azért ez is mutatja, hogy ez egy jóval összetettebb kérdés, nem a progresszív elveket, a liberális emberi jogi elveket, a európai fogalmak szerint szociáldemokratább, hát ugye ilyen fogalom nem nagyon van az Egyesült Államokban, gazdaságpolitikát, társadalompolitikát utasították el, hanem ez a gazdasági elégedetlenség, ez felülírt mindent, és ezt a konkrét demokrata ajánlatot múlta felül az a várakozás, hogy Trump majd valahogy megszereli, ahogy ő ezt ugye ígérte, és a gazdasági ügyeket.
A gazdasági ügyekről még egy picit, azt mindenki elmondta a választás előtt, hogy a Biden-i gazdaságpolitika, bár rosszabb PR-ja igazából egyáltalán nem muzsikál rosszul, az amerikai gazdaság az európaihoz képest valóban szárnyal.
Hát
az
szeretnénk mi egy ilyen kifizetőt.
Ugye az 9% volt, mikor a legmagasabb volt, és az se tartott olyan sokáig. Hogy itt az történt szerinted, hogy a demokraták azt nem tudták elmesélni a választóknak, hogy igazából nem élnek rosszabbul, mint 4 éve, és hogy jól mennek a dolgok, vagy nem látnak, nem látunk valamit abból, hogy igazából ebből az átlag amerikai az mit érez, és lehet, hogy az átlag amerikai nem csak érzi, hanem valójában azt tapasztalja, hogy rosszabbul él, annak ellenére, hogy a makroszámok azok szépen mutatnak.
Erre nem biztos, hogy tudok teljes körű választ adni, mert mi nem vagyunk átlag amerikaiak, tehát nincsenek ilyen hétköznapi tapasztalataink, de arról talán van tapasztalata a magyar társadalomnak is, hogy vannak olyan időszakok, amikor jól néznek ki a makroszámok, de a mi életünkbe ez nem szivárog be. Vagy ez lehet fordítva is éppenséggel, amikor 2022-ben nagyon okos elemzők elmondták, hogy baj lesz abból a választási osztogatásból, ami akkor történt, aztán ez a választókat különösebben nem érdekelte. Tehát az, hogy vannak ilyen választói érzületek, azok a politikában ugyanolyan tények, mint az objektív gazdasági adatok. És hogyha a választópolgár azt érzi, hogy ő neki most nehezebb, mert minden drágább lett, akkor ezzel az érzülettel nagyon nehéz egyfelől, tehát nagyon nehéz ezzel az érzülettel vitatkozni. Ez ugyanolyan objektív tény, hogy neki van egy ilyen érzülete, mint az, hogy mekkora a GDP-nek a növekedése. Ez egyik dolog. A másik, hogy, és nyilván persze ezt lehet politikusként generálni, viszont ha én ellenzéki politikus lennék, nyilván én is arról beszélnék, ami rossz a gazdaságban. A másik dolog, hogy szerintem nem is nagyon ment jól a demokratáknak, hogy ezeket a döntően infrastruktúrális ügyeket kampánytémává fordítsák, sőt ez egy korábbi probléma, tehát ugye az a hatalmas törvénycsomag, ami szerintem tényleg történelmi léptékű változásokat hoz az amerikai gazdaság modernizálásában, digitalizálásában, zöldítésében és közben a növekedési modellnek az újraalkotásában. Ezt a csomagot, ami sok-sok-sok-sok számunkra fölfoghatatlan mennyiségű pénzt öntött bele az amerikai gazdaságba, ezt infláció ellenes csomagnak nevezték el, mert az volt az okosság, hogy az embereket az infláció zavarja a legjobban, tehát hívjuk infláció ellenes csomagnak, és ennek milyen jó PR-ja lesz, csak ugye ehhez talán nem kell közgazdásznak lenni, elég egy-két közgazdasági kurzus végülni az egyetemen, ha más szakra jár is az ember, hogy hát beleöntesz egy csomó pénzt a gazdaságba, akkor infláció lesz. Tehát tulajdonképpen az infláció, amin keresztül ment az Egyesült Államok, az a COVID utáni visszanövekedésnek az ára, csak ha én még nem látom azt, hogy nekem munkahelyem lenne az új beruházásokból, meg megújult volna, nem tudom, az úthálózat, meg a vasúthálózat, meg új hidak épültek volna, csak egyelőre az inflációt érzem, hát akkor én választópolgárként itt és most tudok ezzel kapcsolatos döntést hozni. Szóval, és hát most még egy dolog, én választás utolsó időszakban nyilván én sem fogyasztottam Bertesz képtelenség, minden amerikai hírt, meg kampánnyal kapcsolatos hír, de hogy én csak a kampánynak az utolsó egy-két hetében láttam például olyan térképeket, demokrata politikusok, például az elnök oldalán, ahol ezeket a nagy infrastrukturális csomagot követő, illetve abból következő beruházásokat például egy térképen ábrázolták. Hogy, és a csuda tudja, hogy ezt miért nem tették meg korábban, hogy elmondják az embereknek azt, hogy ez ő rájuk hogyan hatott. És van egy harmadik tényező, és ez elvezet szerintem a gazdaság irányából, aminek a fontosságát én azért szeretném még egyszer aláhúzni, és ez a személyiség tényező. Tehát ha én arra építek rá egy kampányt, hogy ez a személyiségek közötti küzdelem, és Donald Trumpról egyébként szerintem minden nagyjából igaz, amit őróla mondtak a demokraták ebben a kampányban, és azt mesélem el róla, tehát mint hogy politikai történetmesélésben azt mondom el róla, hogy erre az ember egyszerűen nem szabad rábízni az országot, akkor nem lehet az én jelöltem valaki, akinek a mentális, intellektuális teljesítő képességével kapcsolatosan nagyon komoly kételyek fölmerülnek a választópolgárokban. Én tényleg tisztelem Biden, de hát szóval mindenki látta azt a vitát, ami végül is betetőzte az ő vele kapcsolatos kételyeket, és ami a visszalépéshez vezetett, és nem tehetek utána oda egy olyan jelöltet, bár szerintem Kamala Harrisnek az első hónapja az én várakozásom miatt biztos, hogy felülmúlt, egy olyan jelöltet, akiről végül is az utolsó napig nem találódott ki, hogy ő pontosan milyen karakterű és milyen arcélű politikát képviselne, mindezt úgy, hogy ugye Biden esetében az inkumbens elnök, tehát a hivatalban lévő elnök iránti tisztelet miatt nem volt valódi előválasztási versengés, Harrisnél pedig ugye az időhiány akadályozta meg, én megértő vagyok ebben, tehát nyilván nem gondolták azt, hogy majd augusztus 5-én kell fölrobbantani a pártot, vagy július 21-én, tehát egy újabb előválasztás nélkül egyszerűen megspúrolódott az a folyamat, amiben ugye kiválasztódik az adott szituációra ráilleszthető a választók igényeivel leginkább találkozó jelölt. Tehát, hogyha én személyiséggel akarok versenyezni, és elmondom a másikról, hogy miért annyira rossz, hát akkor ahhoz nekem olyan személyiségeket kell produkálnom ellenfélként, akikről a választók meg el tudják hinni, hogy miért olyan jók. És szerintem ez sem történt meg. És ez ugyanúgy, megint csak azt mondom, ez ugyanúgy kemény tény a politikában, mint az, hogy mi szerepel egy táblázatban a gazdasági adatokat illetően.
Akkor én viszont visszakanyarodok a gazdasághoz, mert ha tényleg ez volt a fő választói szempont, és
hozzáteszem a 22-es magyarországi választáson is, ugye az utólagos kutatásoknál Szabó Andrea és Enyedi Zsoltnak közöltek egy több részes tanulmányt, és minden ellenkező híresztelés ellenére háborútól való félelem, ezek azok a magyar társadalom gazdasági félelmei, illetve a megszerzettnek vélt gazdasági előnyeinek az elvesztése miatti félelem volt a top, a legmeghatározóbb választói döntési motiváció 2022-ben. Csak azért mondom ezt, hogy úgy tudjuk mihez viszonyítani. Szóval a gazdaság ezeknek a személyiség meg identitáspolitikai időknek a politikájából sem pontozódott ki, csak talán valahogy máshogy gondolkodunk arról, hogy kinek, tehát úgy így egy emberként, egy embernek egy ilyen csodatévőként kell ezeket az előnyöket fönntartani, vagy esetleg valaki ezt elveszi, de hogy ezek igenis fontosak, ezek az érzületek. Bocsánat.
És pont erről akarok kérdezni. Igen, ez az egy ember csodatevő.
Ez szörnyű interjú alany. Igen.
Nem, ez nagyon jó interjú alany, mert felvezet a kérdésemet. Szóval, hogy ha lesz gazdasági visszaesés, már pedig hát ugye beszélgettünk a műsorban erről korábban, mert hát nem kell nagy jóstejtségnek lenni ahhoz, hogyha Trump tud hülyeségeket csinálni. Lehet olyan védővámok, olyan gazdasági intézkedések, amitől mondjuk csökken a gazdaság, érezhetően csökken, akkor ez meg is fordíthat, tehát ez visszaállíthatja a korábbi, tehát hogy akár a korábbi átpártolt szavazók is vissza tudnak pártolni?
Szerintem az is kiderült, hogy ennek alapján, hogy tehát szerintem a demokratáknak azzal is szembe kell most nézni, nagyon szép térképek vannak arról, hogy hogyan változott a pártok támogatottsága, és olyan államokban is szavazatokat vesztettek a demokraták, amiket egyébként megnyertek. Ezt megint tudom egy magyar példával illusztrálni, tehát a 2022-es ellenzéki egyéni választókerületi győzelmek, azok sokkal szűkebbek voltak szavazatszámot illetően, mint a 18-asak. És ugye akkor legalábbis beszélgettünk, mi biztos, hogy beszélgettünk arról, hogy mondjuk a lakótelepi népesség az hogyan szavazódott át a Fideszre, és ti is biztos nagyon sok olyan konkrét politikai elemzéssel és stratégiai tervvel találkoztatok, amelyek azzal foglalkoztak, hogy az ellenzék mégis hogyan szerezhetné vissza ezeket a lakótelepeket. Rengeteggel. Szóval egyel sem. És hogy most itt a demokraták nagyjából ilyesmivel nézek szembe, nem 15-20%-okkal nyertek meg hagyományos államokat, hanem 4-5-tel. Ez viszont azt is jelenti, hogy ezek szerint akkor akármennyire blokkosodott a pártversengés, valamiféle átjárás mégiscsak van. És ha van átjárás az egyik irányba, akkor lehet átjárás a másik irányba is. És én ezért gondolom azt, hogy tehát mindenki, aki érzelmileg ebbe involválódott, annak szerintem joga van ahhoz, hogy szomorú legyen, hogy könnyeket morzsoljon el. Ez szerintem egyáltalán nem ciki, sőt szerintem nagyon jó, ha valakinek ez fontos, szerintem is nagyon fontos, de az apokaliptikus busongásokkal nem nagyon sokra megyünk, én azt gondolom, és nem akarok ilyen borzalmas közhelyekkel jönni, mint hogy minden válság lehetőség, de hogy ha egy kicsit értelmesebben akarom ezt megfogalmazni, akkor valahogy azt fogalmaznám meg, hogy talán véget ért a, mondjuk úgy, hogy az Obama korszak, mármint abban az értelemben, hogy Obama 2004-ben, 20 évvel ezelőtt mondta el azt a nagy beszédét az akkori demokrata konvención, amivel ő berobbant az országos politikába, 4 évvel később elnökjelölt lett, ő hozott egy új beszédmódot, egy új stílust, egy új generációt, és tulajdonképpen mostanra az Obama kormányzat, illetve az abból következő Biden kormányzat emberei nagyjából, minthogyha kifutottak volna. Volt az alelnöke elnök, volt a külügyminisztere elnökjelölt, az alelnökének az alelnöke volt most megint elnökjelölt, szóval, hogy valamiken úgy tűnik, hogy túl vagyunk, Obamát én egy abszolút pozitív szereplőnek gondolom, de úgy tűnik, hogy valami olyasmire lenne szükség, mint Obama fellépése 2004-ben, és pontosan amiatt, mert most elbukott Biden alelnöke, és Harris alig fogja azt csinálni, mint Trump, hogy egy ilyen örökös elnökjelölté válik. Ebből adódóan a demokraták előtt most ott van az a lehetőség, hogy akkor egyrészt a politikájuk súlypontjait, másrészt a személyi választékot át tudják tekinteni, és ha visszaemlékeznek a hallgatók arra a pár napra, ami Biden elnök újra választástól való visszalépése és Harris hivatalos jelölté emelése között eltelt, azért elkezdett a szélesebb közvélemény megtanulni neveket, kormányzókat. Én a Kalum Máté, Amerika szakértő barátomat másfél éve nyaggattam azzal, hogy de hát nem igaz, hogy nincsenek sikeres demokrata kormányzók, akiket föl lehetne hozni az országos politikába, és ő is mindig azt mondta, hogy vannak, csak mivel nem hozták eddig föl őket, most már egyre kevesebb az idő, hogy ismert névként el lehessen indítani őket egy kampányban, ugye erre való az előválasztás, az összes nyűgével, nyavajájával együtt, és hát most lesz 2 év, és amire rákérdeztél, hogy milyen lehet a Trump kormányzás, azért van ennek emlékeink arról, hogy milyen bír lenni egy Trump kormányzás, és arról pedig nagyon hosszú idősoros tapasztalatok vannak, hogy mik szoktak történni egy félidős választáson, ugye a 22-es félidős választáson a demokraták annak örültek, hogy csak kicsit vesztettek a képviselőházi választáson, és megtartották a szenátusi többséget, részben ez vezetett pont Biden versenyben tartásához. Tehát a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy fél időben az ellenzék az visszajön. Ez azt jelenti, hogy a demokratáknak most van 2 évük, illetve hogy 2 évük van arra, hogy ami most 51-49 ellenük, az akár az ellenkezőjére forduljon. Szerintem úgy, hogy nem lehet majd azt a következtetést levonni, hogy akkor megújult a progresszió. De azt igen, hogy van mozgás, hogy lehet újfajta ajánlatokat tenni a választóknak, hogy nem cövekelt le mindenki egy állásponton, hanem ha kicsi is, de azért van egy ilyen mozgásban lévő része a párt preferenciáknak, lehet hatni, és hogyha most nem összeomolják magukat, szerintem az azért ennél ez egy jóval professzionálisabb szervezet, tehát semmiképpen nem hasonlítam a hasonlítanám a demokrata pártot a 2022-es magyarországi ellenzéki összefogáshoz, tehát ez egy nagyon profi pártszervezet, tehát szerintem abszolút van esélyük arra, hogy kitermeljenek újfajta személyi és tartalmi megoldásokat.
Mi volt a baj Harris-szel? Szerintem európai szemmel ő egyébként egy elég szexi jelöltnek tűnik, és akkor keressük a válaszokat, van egy olyan válasz nyilván, hogy egy népszerűtlen elnöknek az alelnöke nem fog nyerni, meg lehet egy olyan válasz is, egyébként Harrisnek a korábbi politikai múltjából, hogy hát ő pont a Biden visszalépése és az ő kijelölése közötti 3 napban nyújtotta élete politikai teljesítményét, és azon túl viszont az igazság az inkább afelé van, amit korábban például mondjuk előválasztásokon láttunk tőle, hogy ő nem egy top politikus. És hát ennyit tud, ami nem kevés, de nem elég ahhoz, hogy elnökké válasszák az embert.
Hát hajlok erre a magyarázatra. Mi Magyarországon tényleg azt gondolom, hogy hálásak lennénk ilyen nívójú politikusokért. És persze a Trump-al való versengésben nagyon nehéz a nívóról beszélni, de én mindenkinek azt javaslom, és ez lenne talán még egy dolog, amit a legelső kérdésetekre, hogy miért vesztett Harris, és miért nyert Trump. Szóval szerintem annál nincsen nagyobb veszély a politikában, mint hogy valaki alábecsüli az ellenfelét. Szóval sok mindent lehet gondolni Trumpról, de az, amit elmondtam, hogy ő áthúzta a republikánusokhoz mondjuk a latinó férfiakat. Vannak államok, ahol ez a hispán, vagy hispano-latinó népesség, ez nagyobb részben szavazott a republikánusokra, mint a demokratákra. Ez teljesen független attól, hogy én őróla mit gondolok, ez egy politikai teljesítmény. És hogyha ezt nem követi valamilyen elemzés azzal kapcsolatosan, hogy ez miért van, és mit tud ő nyújtani, amit mi nem tudunk nyújtani, tehát ha én hülyének tartom, és elviszi a szavazóimat, az annál rosszabb fényt vett rám, nem? Szóval, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Hát, Harris-t illetően azt tudom megismételni, hogy egyszerűen ugye nem volt, tehát végül is demokrata előválasztás 2019-20-ban volt először, azon speciál Kamala Harris szerepelt a legrosszabbul, tehát ő már a voksolásokig el sem jutott, tehát mielőtt elkezdődtek volna, tehát még New Hampshire meg Iowa előtt visszalépett. Szerintem ennél jobb politikus, mert valahogy csak szenátor lett belőle, meg kaliforniai főügyész, ha ott nem is a republikánusokkal, hanem a demokratáknak saját magukkal kell versenyezni, de hát azért csak valamit kellett, hogy ott nyújtson. Én emlékszem, amikor ő 2016-ban szenátor lett, hogy akkor őt azért egy komoly ígéretként tartották számon, tehát ő nem a semmiből nyilvánította magát elnökjelölté 2019-ben, de az tény, hogy az egész Bideni működésnek a problémája az volt, hogy egyrészt nem épített föl utódot, tehát miközben Biden, minthogyha tett volna célzásokat arra 2021-ben, hogy ő egy egyciklusos elnök, semmi nem történt az utód kiválasztás érdekében, nem mérődött meg előválasztáson az, hogy ki lehetne versenyképes jelölt, és ezt követően pedig, amikor Harris jelölt lett, szerintem az ő augusztusi teljesítménye, augusztus-szeptember elejé teljesítménye az kiváló volt, még a vitáig menően. Én azt gondolom, hogy nem volt egyszerűen, tehát egy ponton túl nem volt más, elkezdtek körbe menni az üzenetek. Tehát nem volt egy ilyen második dobás, pedig mindenki tudta, hogy a választás az nem szeptember 30-án van, hanem november 5-én, és végül is Harris belepozicionálódott egy ilyen, nem is tudom, időrésbe, vagy hogy mondjam ezt, tehát, hogy ő egy olyan új jelölt, akinek a nevéhez különösebben nagy politikai teljesítmény nem fűződik, csak az, hogy az egyébként népszerűtlen kormányzat második embere. Ez egy olyan alapvető pozíció, tényleg nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, Róna Dániel nagyon következetesen augusztus végén is, meg most a választás előtt megjelent egy írásában is, amit olvastam tőle, ugyanarról beszélt, és ugyanamellett érvelt, hogy a fundamentumok, ezt a kifejezést használta, annyira rosszul állnak a demokraták szempontjából, hogy akármilyen szuperkampányt csinálnak, ezt nem lehet kimozogni, és végül is szerintem alapvetően ez történt.
Annak van bármilyen jelentősége, hogy Kamala Harris nő, mint társadalmi elfogadottság szempontjából?
Ez egy nagyon jó kérdés, amire nem tudok válaszolni. Én szeretném azt hinni, hogy ennek nincs, bár nehéz nem látni az egybeesést, hogy Trump kétszer is elnökjelölt nőt, politikus nőt, nő politikust, azt hiszem talán ez a legfeljesebb kifejezés, győzött le, de én azt hiszem, hogy nem ez a probléma. Én legalábbis szeretném hinni, hogy nem ez a probléma, hanem bár a nemek szavazás iránya az nagyon eltérő, de alapvetően inkább arról volt szó, hogy tehát Hillary Clinton nem volt alkalmas arra, amiről utólag kiderült, hogy a legfontosabb probléma a választáson, hogy a magukat a társadalom mellőző tagjainak érző fehér és kéggalléros szavazói csoportot meg tudja szólítani. Harris pedig, ahogy mondtam, egy nagyon, nagyon hátrányos politikai szituációból kellett, hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 1500 méteres sprintet fusson ezen a választáson, és hogy talán az ő politikai karakterében sincsen több. Tehát én azért azt gondolom, hogy a politikáról, a világról alkotott elképzelést, és illetően mondjuk Hillary Clinton biztos, hogy egy erősebb jelölt, az atmoszféra teremtésben Obama nyilván egy egészen kivételes karakter a hétköznapi élethez való kapcsolódásban. Most már Bill Clintonra nem biztos, hogy emiatt emlékeznek, de ugye Clinton egy ilyen legendás kapcsolatteremtő, aki bármilyen választópolgárral szó tudott érteni. Szerintem ezekkel a tulajdonságokkal Harris nem rendelkezett, próbálkozott rendelkezni velük, de nem rendelkezett. Tehát én nem tudnék megnevezni egy olyan speciális területet, ahol neki így kicsúcsosodnának a képességei, amellett még egyszer mondom, hogy tök jó lenne, ha ilyen politikusokból állna a politikai átlag, de ezeket a kiugró intellektuális vagy személyes varázsból adódó tulajdonságokat én nem láttam. Miközben még egyszer mondom, a demokratáknak az volt az egyik fő üzenete, hogy ők a személyiséggel kampányolnak, de inkább csak a személyiség ellen kampányoltak, és nem egy saját személyiség ajánlattal szálltak be a versenybe.
Valahogy az, hogy Trumppal kapcsolatban egyrészt nincs ember, aki nem gondol valamit, tehát hogy Donald Trump valamilyen, és ezzel vagy lehet erősen azonosulni, vagy lehet nagyon utálni, és hogy talán ez az egyik olyan faktor, ami Harrisnek nem sikerült, tehát hogy én embert nem ismerek, biztosan néhány létezik, pláne Amerikában, aki mondjuk nagyon szereti Kamala Harris-t, és mondjuk azért szavaz rá, mert iszonyú közel érzi magához, és azonosul azzal az identitással, amit ő üzen. Hát Trumpnál ez nyilvánvalóan megvan, és nagyon úgy tűnik, és ez a kérdésem nyilván, hogy azzal, hogy itt se lehet egyébként Magyarországon választást nyerni, hogy nem szeretjük Orbán Viktort, és mi mások vagyunk, ám de hogy milyenek, azt tulajdonképpen nem is igazán tudjuk, hogy ez máshol sem működik. Mennyire tetszik a megfejtésem?
Az azért tényleg egy különleges dolog, hogy a népszerűtlenebb jelölt nyer. Láttam erről ilyen összehasonlításokat, és azt hiszem, hogy ezt csak Trump tudja. Lehet, hogy Nixon és személyiségében nem volt annyira népszerű, de ezt alapvetően csak Trump tudja, és hogy talán akkor valamit gondolnunk kell egyrészt arról, hogy tehát egyrészt meg kéne barátkozni, hogy azzal a jelenséggel, hogy mennyire meghatározóak a személyiségjegyek, és hogy ez nem automatikusan most ugye Zonneberg Júliának a Sárm című könyve megjelent magyarul is, ami nagyon izgalmas módon járja azt körül, hogy a karizma és a sárm között mi a különbség, és hogy mennyiféle módon lehet vonzónak lenni politikusként, tehát nem csak autoriter vezetőnél fontos az, hogy a személyiség milyen, a demokratikus, elkötelezetten demokratikus politikai oldalaknak is kell személyi ajánlatot tenni, és akkor van még ez is, amit felvetettél, és talán ez még ilyen zegzugosabb része a gondolkodásnak, hogy úgy tűnik, hogy nem is biztos, hogy szeretni kell. Van a Trumpnak egy személyi kultusza, tehát ezek az elképesztő mémek, amikben őt, nem tudom, szuperhősként, meg a kiskutyák megmentőjeként, meg nem tudom, miként ábrázolják. Ugye ez nyilván az ő táborának a magja, de hát egy csomóan, ugye ez a lényeg, olyanok is szavaztak rá, akiknek valószínűleg nem ez az érzelmi viszonyuk, hanem úgy vannak vele, hogy majd jön az öreg és megjavítja a gazdaságot, amiben szerintem csalatkozni fognak, de most mindegy. Ők ezt gondolták róla, és hogy van egy olyasfajta, bensőséges, vagy ilyen személyes ismerettségi viszony, hogy itt van ez a csávó, már 10 éve nézzük, politikusként is lassan, média személyiségként, meg nem tudom, 40 éve, nem tudom, 70-80-as években ő már javában szerepelt a médiában, és valamit gondolunk róla, és nem azért szavazunk rá, mert szeretjük, hanem mert azt gondoljuk, hogy bizonyos dolgokat el tud intézni, amik nekünk fontosak, és hogy akárhogy is próbálom mindig dicsérni Kamala Harris-t, nekem tényleg nincsen vele semmilyen gondom, de hogy ez a fajta viszony vele kapcsolatban nem jött létre, és lehet, hogy létrejöhetett volna egy hosszú kampányban, mert az egy jó fülütés volt, én azt gondolom, hogy ő egy ügyész, föl is vette sokszor, szerintem ezek voltak a legjobb szereplései, ezek az ügyésznői, én tudom, hogy kell a bűn ellen föllépni, tudom, hogy kell a bűnöző politikusok ellen föllépni, engem nem ijesztenek meg a támadások, én tudom, hogy kell itt beszélni, milyen döntéseket kell hozni. Hát nem biztos, hogy ez elég két hónap, tehát nem biztos, hogy két hónap elég arra, hogy ez úgy átmenjen, mint átment Trumpról az, hogy ő a dílek, a megegyezések mestere és a gazdaságnak a nagy varázslója, ami egyébként a személyes élettörténete alapján is egy csomószor hazugság, tehát hogy hány cége ment csődbe, meg hogy az apja pénze nélkül soha nem tudott volna elindulni, ez nem vicces, amikor ugye self-made man-ként emlegeti őt. Orbán Viktor, hát nem tudom, egy milliómos öröksége rendelkező self-made man, lehet, hogy én is jobban meg tudnám csinálni magam, ha örökölnék egy-két telket, meg igen, szóval, hogy de hogy mégiscsak ugye őróla ez a kép alakult ki, akár hamis, akár nem, a kép létezését, ezt megint csak egy politikai tényként kell elfogadni, és ilyesfajta kapcsolódás meg szerintem egyszerűen nem alakult ki Harris-szel kapcsolatban.
Akkor beszéljünk azokra, akik tényleg azért szavaztak Trumpra, mert szeretik, mert érzelmileg kapcsolódnak hozzá, és hát most már nem tudom, mióta van ez benne a politikai közgondolkodásban, hogy ez a post-truth világ, amikor már ugye az számít, hogy te érzelmileg, mindig számított, hogy érzelmileg kötődsz a politikushoz, de hogy mintha ez felerősödött volna, és mintha ez a vonal most erősödne, hogy te hogy látod, mert ebből is annyi vita van, hogy van egy ilyen vonal, hogy erősödik ez a populista vonal, ezek az érzelmi manipulációs, nevezzük így, politikai üzenetek, vagy itt tényleg csak arról van szó, hogy jobb kép alakult ki róla, és jobb a gazdaság, amit...
Hát nem akarnám azért ezt a problémát háttérbe szorítani, mert azért, ha most abba belegondolunk, hogy amikor ugye volt ez a Springfield, Ohio-ban megeszik a haiti bevándorlók a szomszédok házi állatait, erről végül is ugye J.D. Vance, aki ebből hát alelnök lesz, szóval hogy azért nem akárki, elmondta, hogy ja, ő egyébként nem ellenőrizte le, hogy ez igaz vagy sem, neki ezt mondták. És hogy ő szerint igenis jó dolog, hogy erről szó esett a kampányban, mert ráirányította a figyelmet egy problémára, amiről ők beszélni akartak, a bevándorlásról. Tehát nem mondta, hogy hazudtunk, de hát körülírta lényegében ezt a dolgot. Hát ezt tényleg nehezen tudom elképzelni, azért nem tudom más politikai közegekben, miközben, és most egy kicsit azért álltam meg a gondolkodásban, mert végül is Finkelstein az első kampányát 1980-ban csinálta a New York-i szenátor választáson. És vagy mondjuk a Bush kampány 2000-ben az előválasztáson John McCain örökbefogadott bangladesi gyermekéről állította, hogy ő egy balkézről született fekete, azt hiszem kislány, és hogy ugye McCain kellett, hogy aztán a gyerekének elmagyarázza, hogy ez benne van egyébként a Game Change című általam nagyon kedvelt filmben, de hát ez egy igaz történet, hogy el kell magyaráznia, mondja a saját stábjának, hogy néhány évvel később, mikor a gyerek nagyobb lett, hogyha rákeres a saját nevére, akkor miért talál egy csomó ilyen gyűlölködő találatot kiskamaszként arról, hogy mit mondtak róla 10 éves korában. Szóval azért azt nem állítanám, hogy a politika az ilyen, nem tudom, hóvirágok között vezető, kicsit ilyen illatosított, aeroszolos úton vezetett volna keresztül korábban is. Az biztos, hogy Trump hát ezt a vonalat ragadta meg, és erősítette meg, és az ő személyiségéből is alapvetően ez következik, és az egészen bizonyos, hogy őt semmilyen morális gátlás nem vezeti a tekintetben, hogy lehet-e, szabad-e használni ilyen eszközöket, tehát ezeket az eszközöket használja döntően.
Beszélgessünk arról egy picit, hogy miért és kikre szavaznak 2024-ben a modern politika világában az emberek, mert azért itt mégiscsak az történt, hogy egy elítélt bűnöző, aki nőket zaklat, és ostobaságokat beszél folyamatosan, és lebukik a hazugságaival, és furcsa dolgokban hisz, őt nem tudta megverni egy alapvetően okés, értelmes ügyésznő, és azért nem hiszem, hogy az egy jó válasz lenne, hogy az amerikaiak buták, és egyébként, ha Harris győzött volna, Amerika fele akkor is Trump szavazó lenne, és hát valami fajta magyarázatot csak jó volna erre találni, azért is, mert Európában is, és másutt is, Dél-Amerikában is szavaznak az emberek nagyon furcsa politikusokra.
Igen, hozzáteszem, hogy valószínűleg az ő szavazóik egy részének meg mi vagyunk furcsák. És hogy, de hát szerintem ez legalább annyira lényeges, miközben én egyáltalán nem akarom ennek a veszélyét alábecsülni.
De hozzá... van, bocsánat, tehát egy republikánus szavazók többsége sem érti, hogy létezik olyan ember, aki Harrisre szavaz, ez így van.
Igen, igen. A pozitív válaszom az, hogy 2020-ban meg ugyanezt a jelöltet legyőzte Joe Biden 7 millió szavazat különbséggel. Tulajdonképpen az eredmények láttán simán. Ugye a tekintetben legalábbis, hogy ott is picik voltak a különbségek a csatatér államokban, de azért elvitte őket legnagyobb részben Joe Biden. Tehát, hogy azért nem arról van szó, hogy erre vagyunk ítélve, hanem itt van egy politikai munka, amit el kell végezni, és hogyha elvégzik, akkor úgy tűnik, hogy elvégezhető, és akkor meg nem ez az eredmény születik. Az, hogy Trump, vagy Ausztriában az FPÖ, vagy Németországban az AfD, bár azért nem tudom, hogy ezeket mind, tehát egyenlőség jelet lehet-e tenni közéjük, de a jelenség között nyilván van hasonlóság. Maguktól értetődő részévé váltak a politikai hétköznapoknak. Szerintem ez olyasmi, amin el lehet gondolkodni, és nyilván az idő kerekét visszaforgatni nem lehet, de talán érdemes lenne a mai eszünkkel visszanézni mondjuk 2015-re, amikor Trump jelöltként felbukkant, hogy akkor hogyan kezelte őt a média, hogy hogyan csinált belőle egyszerre bohócot, de hogyan szerepeltette állandóan. És ugye most úgy kellene ugyanennek a médiának elhinnünk azt, vagy elhinni a választópolgárnak, hogy ez egy életveszélyes ember, hogy folyamatosan nevetségessé próbálták tenni, most akkor melyik, illetve, hogy azok a szavazók, és megint csak ezt tudom mondani, tehát hogyha azok a alacsonyabb iskolai végzettségű, alacsonyabb keresetű szavazók, akik amerikai mércével mérve deprivált térségekben élnek, ebben ugye a békön áráért aggódó, valószínűleg kisboltban életében soha nem járt, milliárdosra tekintenek úgy, hogy majd a problémáikat megoldja, akkor lehet persze azt gondolni, hogy milyen szörnyű, hogy az emberek mennyi hazugságot elhisznek, de akkor talán arra is kell gondolni, hogy valami nagyon nincs rendben a másik oldallal sem, hogyha neki meg nem hiszik el, hogy tud ennél jobbat adni. És akkor, ha ez a belső önvizsgálat elvégződik, akkor például van esélye arra, akár a demokratáknak, hogy már a félidős választáson akár nagyon jelentős mértékben visszajöjjenek, és szerintem ez egy olyan tanulság, nem tudom, ki érezték az összes áthallást, a hallgatók ebből a beszélgetésből. Szóval, hogy ez olyasmi, ami például a magyar politikára vonatkozóan is rengeteg tanulsággal jár, tehát minden okunk megvan a bánkódásra természetesen, de még innen is vezetnek politikai utak egy jobb és meghallható politikai ajánlat megtételéhez.
Akkor a maradék 5 percben beszéljünk Orbán Viktorról, aki hát nyilván most nagyon örül, meg saját győzelmeként éli ezt meg. Korábban itt a műsorban Teket Péter mondta, hogy mivel annyira megromlottak már a jelenlegi vezetéssel a viszonyok, hogy tulajdonképpen, ha most egy hűtőszekrényt indítottak volna a republikánusok, akkor a hűtőszekrény mellé kellett volna állnia. Ha. Mit várhatunk akkor ettől a hűtőszekrénytől, vagy nevezzük nevén Trumptól?
Szerintem csak két dolog nincs tisztázva innen nézve, Magyarországról nézve. A, miért jó ez Magyarországnak? B, én még azt sem pontosan látom, hogy miért jó Orbán Viktornak. Szóval, vagy mit tud belőle kihozni. Nyilván van egy ilyen Tehát az, hogy ő most triumfál, hogy most a, nem tudom, a 10 jóslata közül a második bejött, mert erről kéne egyszer csinálni egy listát egyébként, hogy, hogy hányszor válnak be a prognózisai, ez bevált, ez kétségtelen. De hogy innentől kezdve mi történik, és ezügyben a saját profétikus előrelátását én is felhasználnám, ha politikus lennék, természetesen. De hogy például csak nincs ennyi rengeteg időnk, de hogy csak néhányat a saját állításai közül, tehát hogy ő egy ilyen közvetítő a kelet és a nyugat között. Na de hogyha Trump most már hivatalos pozíciót fog viselni, akkor minek neki közvetítő? Hát akkor ő elnökként fölhív valakit és megbeszéli. Azon kívül miért pont Orbánnak kéne közvetítenie mondjuk Ukrajna és Oroszország között? Miért nem az indiai miniszterelnök közvetít, aki végig nem csak a, most nem az országok közötti súlybeli eltérést akar amit prezentálni, erről Orbán is beszél az elefánt meg az egér különbségéről, ezt írjuk a javára, de hogy például Narendra Modi az egész háború idején végig jó viszonyt tartott föl Ukrajnával és Oroszországgal, akkor miért ne ő közvetítsen, és miért Orbán Viktor közvetítsen. Szóval, hogy nem nagyon látom, hogy ezt ő hol fogja ezt a saját hasznot kivenni. Oké, lehet, hogy Trump egy kicsit elnézőbb lesz, Orbán reményei szerint mondjuk a magyar kormány Kína barátságát illetően, na de hogyha Trump védővámokat vet ki az európai termékekre is, meg a kínai termékekre is, akkor majd csinálnak egy lábjegyzetet, hogy kivéve a Magyarországon gyártott kínai autók. Tehát, hogy fogja ezt a hasznot ebből kivenni? Nyilván lehet egy csomó, azt mondanám, vetítést csinálni, tehát egy csomó olyan kommunikációs terméket, politikai terméket kialakítani, ami arról szól, hogy Orbán milyen jól olvassa a viszonyokat, de ha én mondjuk Magyarországon ellenzék lennék, én biztos, hogy most már november 7-e van, ennek a napnak minden konnotációja. Együtt szóval november 7-e van, hát arról volt szó, hogy Trump a hivatalba lépését megelőzően megválasztása után békét teremtés, benyújtják a békeköltségvetés, mert rögtön megjavul a gazdasági környezet. Szóval, hogyha én ellenzék lennék, akkor arról beszélnék, hogy oké, én örülök, hogy Orbán Viktor nagyon örül egy 8000 kilométerrel odébb történt politikai eseménynek, de egyébként olcsóbb lett a párizsi a Szondi utcai kisboltban. És én tudom, hogy ez demagógia, tehát ők mondták. Hát ők mondták. Tudnilik, szóval most megint az van, volt ugye Orbánnak ez a bécsi fellépése Gerhard Schröderrel, meg a mind a kettejükért rajongó svájci újságíróval, ahol hát Orbán sok mindent elmondott arról, hogy hogyan fogja alakítani a világot, és többek között azt is elmondta, hogy neki azért van erre ideje, mert a magyar parlamentben neki kétharmada van, és erre ráér. Én végignéztem, szóval azért tudom ezt. Hát pont ez a lényeg, hogy elég nagy baj, hogy a miniszterelnök ilyen dolgokra ér rá, mert hogy közben a hazai problémákat nem tudja megoldani. Bocsánat, én csak azt mondom, hogy szerintem ezek olyan támadási felületek, amelyekkel valamit kezdeni kellene, és az a helyzet, hogy szerintem azok az ígéretek, amelyeket a kormány tett, azok nagyon nehezen, tehát rengeteg hova kezdődő mondatban megfogalmazódó ígéretek, szóval szeretném megnézni a jövő évi 3-6% közötti növekedést, és az így módon kiosztható pénzt, és talán az amerikai választásnak van egy olyan tanulsága is, hogyha az egyébként működőképes Bideni gazdaságpolitikáról el lehetett hitetni, vagy rossz színben lehetett föltüntetni, vagy sokkal rosszabb színben lehetett föltüntetni, mint amilyen, akkor éppenséggel most van szerintem egy olyan lehetőség, egy óriási politikai lehetőség, ami a tényleges gazdasági elégedetlenségből politikai hasznot tudna húzni, úgy, hogy a miniszterelnök láthatóan még mindig nem jött vissza a magyar politikába.
Itt a vége. Lakner Zoltán politológus, a Jelen főszerkesztője volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
És a műsor elkészítésében Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és videós kollégán Král Kevin volt a segítségünkre. Neki köszönhetően láthatják is majd hamarosan a YouTube-on ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Sámeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.